Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a telefonnál itt van Szlávik János főorvos, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást itt Skype-on keresztül is.
Jó napot kívánok!
Milyen gyógyszerrel lehet most kezelni a koronavírusos betegeket, ameddig nincs vakcina?
Ki kell jelenteni, hogy egyelőre a világon törzskönyvezett koronavírus elleni gyógyszer nincsen. Ahogy tavasszal kezdtük, különböző tapasztalatokon alapuló terápiákat alkalmaztunk. Akkor még elég sokat, kezdve a malária ellenes szerektől, mágyulladás, étbetegség elleni gyógyszereken keresztül, egészen az immunterápiákig. A jelen pillanatban pedig két ígéretes készítmény van a vírus ellen, számos immunterápia van, plazmaterápia, ami a gyógyult betegek vérplazmáját használja, illetve a klasszikus gyulladás csökkentő, az úgynevezett szteroid kezelés. Tehát néhány olyan terápiát alkalmazunk, amelyek úgy tűnnek, hogy hatékonyak lehetnek, de hangsúlyozom, ezek valamennyien egyelőre úgynevezett klinikai kutatási fázisban vannak.
Mi számít egy infektológusnak ígéretes gyógyszernek?
Ugye, mint tudósnak, hát aki klinikai vizsgálatokkal is foglalkozik, számomra egy gyógyszer akkor ígéretes és akkor hatékony, hogyha klinikai vizsgálatok bebizonyították a hatékonyságát. Jelenleg ezekkel a szerekkel a klinikai vizsgálatok folyamatban vannak, de azt már ugye több száz beteg kezelése után lehet látni, hogy hamarabb leláztalanodnak, kevesebb oxigént igényelnek, kevesebb beteg kerül intenzív osztályra, de ezek az úgynevezett tapasztalati eredmények. A kis klinikai vizsgálatok eredményeire még azért várni kell, de ezek mindenhol a világon zajlanak azokkal a szerekkel, amiket mi alkalmazunk, tehát a tablettás favipiravirral és az intravénás remdesivirrel, illetve számos olyan szer van úgynevezett fázis 2-3 stádiumban, amiből valamelyik egészen biztos, hogy valóban hatékony lesz majd a koronavírus fertőzésében.
Mire való az egyik, a favipiravir, és mire való a másik, a remdesivir?
A favipiravir, amellyel Magyarországon nem sokára megkezdődnek a klinikai vizsgálatok az egyetemi városokban, illetve a korányi intézetben, egy Japánban kifejlesztett influenza ellen hatékony szer. És ahogy a influenza vírus ellen hatékony volt, ezt követően megpróbálták alkalmazni ebolás betegeknél, nyugat-nílusi lázban, zika lázban, és számtalan más vírus megbetegedésben. Így került sor az alkalmazására az elmúlt év telétől Kínában, és megfigyelték az orvosok, hogy igenis, a betegség kezdeti stádiumában, tehát amikor a beteg még belázasodik, néhány napja beteg, köhög, gyenge, otthonában van, esetleg kórházba kerül, és úgynevezett középsúlyos állapotba kerül, akkor ennek a gyógyszernek a hatására gyorsan leláztalanodik, és kedvező hatású lehet a szer. A másik, a remdesivir pedig egy intravénásan adható vírusellenes készítmény. Ez is már egy régebbi szer, ezt az ebola ellen próbálták meg a mozzajló kongói ebola járvány idején, és igen jó hatékonysággal bírt. Ezt a szert súlyos vagy életveszélyes állapotú betegeknél lehet alkalmazni intravénásan. Ilyenkor ugye a gépről hamarabb lekerül, gyorsabban gyógyul, megint csak kevesebb oxigén igénye lehet a betegnek, és úgy tűnik, hogy ez a két készítmény az, ami egyelőre reményt nyújthat a betegeknek.
Mit csinál a favipiravir az új koronavírussal? Ugyanazt, mint amit az influenza vírussal csinál? Vagy a vírussal csinál egyáltalán valamit?
Valóban, hát ezek vírus szaporodás gátló gyógyszerek. Ugye a vírusok ellen nagyon-nagyon kevés valódi gyógyszerünk van. Hát gondoljunk csak bele. Igazából csak a C-típusú mágyulladás az, amelyre léteznek olyan gyógyszerek, amelyekkel a vírust véglegesen meg lehet gyógyítani. De ott van például az AIDS, ahol a vírus szaporodás gátló gyógyszerekkel nem tudjuk a vírust elpusztítani, csak lassítjuk, vagy megpróbáljuk eltüntetni a szervezetből, de ez nem sikerül, elnyomjuk, hasonlóképpen a herpes vírusoknál is. Tehát ezek a vírus szaporodást gátló szerek az esetek nagy részében csak elnyomják a vírust. Valószínű, hogy itt is erről van szó, hiszen azért mondjuk azt, hogy hamarabb gyógyul a beteg, mert végleges gyógyulást ezektől a szerektől egyelőre nem várhatunk.
Amikor a favipiravir már nem hat, akkor jön a remdesivir, vagy csak egy egyszerű ember képzeli el ezt a sorrendiséget?
Ez nem ilyen egyszerű, ugye ezeket kórházban kell alkalmazni mind a kettőt, de valóban többször kényszerelünk több gyógyszernek az együttes alkalmazására. Ugye nem csak ez a két vírus ellenes készítmény van, hanem vannak úgynevezett immunterápiák. Egy nagyon nagy érdekessége ennek a vírusnak, hogy ez nem csak a tüdőt támadja meg, hanem az immunrendszerrel is komoly összetűzésbe kerül, és sokszor az immunrendszer egy kóros reakció révén a saját szervezetet támadja meg, és ezeket az immunmechanizmusokat gátolni kell. Ezért előfordul, hogy valaki vírusellenes terápiát, vagy esetleg ilyen immungyengítő terápiát is kap, ezek az úgynevezett JAK-stat-gátlók, interleukin-6-gátlók, tehát olyan gyógyszerek, amelyek ezt a kóros immunreakciót gátolják. A kóros immunreakció nagyon veszélyes. A betegség 6., 7., 8. napján támad, a beteg hirtelen nagyon rossz állapotban sokszor intenzív osztályra lélegeztetőgépre kerül. Ezek az immun elnyomó szerek, ezek ismertek voltak korábban is a vérképzőszervi betegségeknél, a különböző gyulladásos eredetű betegségeknél, tehát az orvostudomány ismerte őket. Most sajnos, hogy pont az új típusú koronavírus kapcsán kerültek ezek is előtérbe. És ráadásul, ha a beteg még mindig úgy érezzük, hogy javulhat bizonyos terápiáktól, itt vannak még nekünk az immunglobulinok, amik az immunerősítő mechanizmusokkal segítenek a betegeken, és a plazmaterápia, ami megint csak egy megfigyelésen alapuló terápia, de nagyon sok betegnél a gyógyult betegek véréből kivont plazmaterápia segít abban, hogy meggyógyuljanak.
Az új koronavírus előtt találkoztak már ennyire sok területen, sok fronton támadó vírussal, vagy ez új?
Ugye számomra egyetlen egy olyan vírus van, ami szinte az egész szervezetet megbetegíti, és egészen különleges dolgokat hoz létre, ez ugye az AIDS betegség. Az AIDS az, ami a fertőző betegségek teljes skáláját tudja nyújtani, hogy így mondjam, daganatos megbetegedéseket okoz, tehát egy borzasztó összetett vírus. De a korábban ismert két súlyos koronavírus, a távol-keleti koronavírus, és a közel-keleti koronavírus, ami jelenleg is a közel-keleti országokban járványt okoz, hasonlóképpen egy komplex megbetegedéseket okoztak. Ugye a távol-keleti koronavírus a 2000-es évek elején valahol ott Hongkong, Kína egy bizonyos területen ütötte fel a fejét, és egy év múlva teljesen eltűnt. Sokan reménykedtek abban, hogy ez az új típusú koronavírus is így fog viselkedni, hát ez nem így viselkedett. A közel-keleti koronavírus szintén egy nagyon súlyos megbetegedés, 30%-os halálozással, csak szerencsére emberről emberre nem terjed olyan intenzitással, mint ez a fajta koronavírus, de ott is észleltük azt, hogy nem csak a tüdő megbetegedését okozta, hanem egy komplex, nagyon-nagyon összetett folyamatot, amit ma mi elsősorban ugye a vér alvadási rendszer zavarához kapcsolódó szívinfarktus, szélütés, májbetegség, tehát nagyon nehéz sorolni, hogy mi mindent okoz az a koronavírus az emberi szervezetben.
Sikerült megfejteni, hogy az új koronavírus miért nem tűnt el egy év alatt, amikor más vírusok feltehetően eltűnnek, vagy észre sem vesszük őket? Mitől ilyen masszív?
Ez senki nem tudja. Tehát a vírusok ugye önmagukat szeretnék tovább szaporítani, és ez rendkívül jól sikerül neki, hiszen, már bocsánat, de nem öli meg az áldozatot, vagy ritkább esetben öli meg, és viszont rendkívül jól tud terjedni emberről emberre. Tehát ezért addig, amíg ez a koronavírus ilyen mértékben terjed a földgolyón, nem is nagyon fog megváltozni. Ugye ezt úgy hívják, hogy nyomás alatt van a vírus, hogyha valami nem szimpatikus neki a terjedés folyamán, és akkor megváltoztatja magát, mint például az AIDS vírusa, vagy sok más légúti vírus, vagy az influenza. Ez a koronavírus egyelőre szinte teljesen egyforma a Föld valamennyi kontinensén, és egyelőre úgy tűnik, hogy remekül érzi magát az emberekben. Tudjuk, hogy valószínűleg a denevérből származik, és valamilyen köztigazdag folytán, nem tudjuk, hogy milyen köztigazdag folytán terjedt át az emberre.
Mitől függ az, hogy egy kezelés mennyi idő alatt hoz vissza egy súlyos állapotú beteget?
Azt kell, hogy mondjam, hogy a koronavírus betegség alapvetően magától gyógyul. Tehát vannak olyan emberek, legalább 20, de egyesek szerint gyermekeknél akár 40%-ban is, ahol ez a betegség egész egyszerűen még tüneteket sem okoz. És az emberi szervezet megfertőződik ugyan a vírussal, de az immunrendszer szépen kitisztítja. Ezt követik azok a stádiumok, nyilván idősebb beteg embereknél, akiknél ez nem megy ilyen könnyen, és a gyógyulás egy hosszabb időszakot vesz igénybe. Ez lehet olyan súlyos, hogy az illető tüdőgyulladást kap és kórházba kerül, de lehet olyan súlyos, hogy a légzését ugye a lélegeztető gépekkel segíteni kell, és ő intenzív osztályra kerül. De a koronavírus attól még magától fog gyógyulni. Természetesen mi segítünk vírusellenesztereckel, immunterápiákkal, különböző immunrendszer segítő terápiákkal, de az immunrendszer magától meggyógyítja. De ez idő. És ehhez idő kell, sokszor az intenzív osztályon a betegek heteket töltenek el, mire lekerülnek a gépről, és visszakerülnek az osztályra. Általában 8-10-14 nap alatt gyógyul meg egy koronavírus fertőzött beteg. Nyilvánvalóan, hogyha intenzív osztályra kerül, akkor ez akár 30-40 nap is lehet. Itt idős beteg emberekről van szó, akiknek rossz a szíve, esetleg cukorbetegek, érrendszeri betegek, vesebetegek gyakran. De ez hosszú ideig tart a gyógyulás. De hála jó Istennek azért az esetek nagyon-nagyon nagy részében meggyógyulnak.
Miből áll egy súlyos állapotú beteg kezelése? Mert azt látjuk külföldi képeken is, meg a hazaiakon is, hogy nem olvasgat két nagy vizit között, hanem valószínűleg inkább eszméletlenül küzd az életéért a gépen.
Ugye tüdőgyulladást okoz, ez szinte minden tünet ekköré csoportosul, ugye 70%-ban láz, köhögéssel kezdődik. Ugye aki otthonában túl van ezen a betegségen, az is megküzd vele. Nagyon jellemző, hogy gyengeséggel jár, fejfájással, ezzel a klasszikus íz- és szagérzés elvesztésével, ami egyébként tényleg nagyon jellemző a koronavírus fertőzésre. Voltak olyan betegeink, akik csak ezt az egy tünetet észlelték. És aztán szépen meggyógyultak maguktól. A fulladás, a légszomj, a száraz köhögés, a kínzó köhögés a legjellemzőbb tünetek. A betegek arról panaszkodnak, hogy akárhogy fekszenek, nem kapnak levegőt. Nagyon gyakran oxigénterápiát kell alkalmazni. Tehát ebből is látszik, hogy ez egy nagyon-nagyon súlyos dolog. És a betegség egy bizonyos stádiumában a légző hólyagocskák el tudnak tömeszelődni. Ezáltal egy nagyon súlyos fulladás alakul ki, amit sajnos nagyon gyakran csak lélegeztető géppel tudunk kezelni.
Milyen típusú ez a fulladás? Milyen típusú a légszomj? Mert minden ember élt már át légszomjat kemény sportolás vagy súlyokkal, emeletezés után, de nyilván itt valami másról van szó.
Igen, ezt megint csak azt tudom mondani, hogy aki ilyet átélt, az tudja, hogy milyen érzés a fulladás, hogy bármilyen mélyet próbál lélegezni, nem tud, mert mindjárt köhög, bármilyen sokszor veszi a levegőt, nem tudja átlélegezni a tüdejét. Ez elég borzasztó dolog. A tudósok megfigyelték, hogy bármilyen nehéz is a harc ilyenkor az oxigén hiány miatt, a legutolsó pillanatig kell kibírni azt, hogy ne kerüljön az illető intenzív osztályra. Tehát nagyon magas oxigént kell alkalmazni, meg kell próbálni a légző hólyagocskákból valahogy kiköhögtetni a betegeket. De nagyon nehéz dolog, nagyon-nagyon nehéz dolog. A vírus a természeténél fogva egy olyan anyagot termeltet a szervezettel, ami eltömeszeli ezeket az alveolusokat, és ilyenkor nagyon-nagyon nehéz levegőt venni.
Mi a tapasztalatuk a betegség lefolyásáról? Ez ugye már a második hullám, és már az elsőből is jöttek olyan információk, hogy villámgyorsan tud fordulni rosszabbra a beteg állapota egyik napról a másikra. Ez így van?
Így van. Most már nagyon jól ismerjük a betegség lefolyását, és tudjuk, hogy mi a jellemző sorrend. Tehát először jön a szag- és ízérzés elvesztése, aztán a láz, aztán a száraz köhögés, aztán a fulladás, és amikor már egy kicsit jobban van a beteg, ugye a 7.-8. napon jön ez az úgynevezett immunológiai vihar, vagy citokin vihar, amikor a szervezet saját maga ellen harcol, és ilyenkor nagyon gyakran lélegeztetőgépre kerülnek a betegek. De még ha nem kerülnek lélegeztetőgépre, hosszú a gyógyulás. Tehát itt nem néhány napról van szó. Tehát aki kórházba kerül, az szinte biztos, hogy 2-3 héten belül nem úszta meg, hogy benn maradjon, mert egy nagyon-nagyon hosszú rekonvaleszcens gyógyulási fázis van. Tehát ebből a betegségből nem egyik napról a másikra gyógyulnak meg az emberek, pláne ha kórházba kerülnek. Nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy nincs elég levegőjük, nem ugyanolyan fittek, mint korábban. Egy megfertőződött sportoló nagyon-nagyon soká tud visszatérni a korábbi teljesítményéhez. Hát még, ha idős beteg emberekről beszélünk.
Van-e arról tapasztalatuk, hogy milyen más betegségek vagy fizikai állapotok súlyosbíthatják a koronavírus betegséget is? Van-e olyan, ami segít abban, hogy elkerüljük? Azért kérdezem, mert az első hullámból nem jöttek olyan hírek, hogy nagyon fit, edzésben lévő sportolók betegedtek volna meg súlyosan. Most viszont ilyenek is jönnek.
Hát ugye ez a terjedés módja miatt volt, hiszen az első hullámban látható volt, hogy idős otthonokban, kórházakban terjedt a betegség, ugye az ország le volt zárva. Nem tudott a vírus a populációhoz jutni. Ma pedig közösségi terjedés van, és sokkal inkább látjuk azt, hogy fiatalok, még a gyermekek is megbetegedhetnek, bár szerencsére náluk elképesztően ritka, hogy a betegség súlyos lefolyású legyen. Már a kínai járvány idején lehetett tudni azt, hogy az idős és különböző krónikus megbetegedésben szenvedőket érinti leginkább a vírus. De aztán tanultunk nagyon sok mindent. A szívérrendszeri betegek, a COPD-sek, tehát a tüdőtágulattal, hörgőgyulladásban szenvedő betegek, a májbetegek, a vesebetegek, az elhízottak, itt persze a túlzott elhízásra gondolunk, tehát nem arra, hogy valaki most 10%-kal nagyobb testsúllyal rendelkezik. A magas vérnyomásosok önmagában, tehát akinek csak egy magas vérnyomása van, ez már önmagában is súlyosbíthatja a betegség lefolyását. Ezek mind-mind olyan rizikófaktorok, amik azért veszélyesek, mert rájuk nézve akár halálos is lehet a koronavírus. De ahogy az esetszám nő, úgy valószínű, hogy fogunk találkozni olyan fiatal, egyébként egészséges emberrel, aki valamilyen immunmechanizmus folytán sokkal fogékonyabb arra, hogy intenzív osztályra kerüljön, netán meghaljon. Tehát van a világon olyan néhány egészen fiatal ember, 30-40 évesek, akik teljesen fittek voltak, és sajnos meghaltak a koronavírus fertőzés következtében. Ez is mutatja, hogy ez a vírus egyáltalán nem viccel. Ez a vírus egy súlyos állapotot is létre tud hozni, akár egészséges embernél is, de ez ritka. Tehát egy járvány idején nem a ritka esetekből kell kiindulni, hanem abból, hogy általában a koronavírus mit okoz, és azt tudjuk, hogy azért elsősorban sajnos az idős beteg embereknél súlyos a lefolyása.
Sikerült-e megérteni, hogy a gyerekek miért viselik jobban? Ha el is kapják, mégsem alakul ki náluk, hála az égnek, súlyos tünet együttes.
Ez egy rendkívül izgalmas dolog, hiszen pont a gyerekek azok, akik nem találkoztak még a vírusokkal. Tehát sokan mondták azt, hogy valaki sokszor átesett a hagyományos koronavírus fertőzéseken, náthán, stb., akkor az védett lesz. De hát az időseknél pont nem így lenne, tehát ezt nem tudjuk. Az, hogy a gyerekek is megfertőződnek, az biztos. Az, hogy a gyerekek torkában is ott van a vírus, az is biztos. Sőt, egyes mérések szerint a gyerekek sokkal nagyobb mennyiségű vírus tartalmaznak a torkukban. De hogy ők mennyire fertőznek, azt még mindig nem tudtuk megállapítani. Nyilvánvalóan ők is fertőznek, hiszen ők hazavihetik a vírust, és nyilvánvalóan ők is megfertőződhetnek, hogyha a szülőtől kapják el a betegséget. De az, hogy egy gyerek mennyire fertőz, senki nem tudja. Úgyhogy abból kell kiindulnunk, hogy valamilyen mértékben ők is mozdathatják a járványt, és meg kell őket védeni attól, hogy megfertőződjenek. Hát az ugye nem mindig sikerül, de tény az, hogy egy gyerek az egyáltalán, szinte egyáltalán nem viseli meg a koronavírus fertőzés. Talán ezért is veszélyes, hiszen közöttük még több a tünetmentes fertőzött, aki úgy tud fertőzni, hogy észre sem veszi.
De van már erről elegendő adat, ami arra adna választ, hogy a gyerekek milyen faktort, milyen szerepet játszanak a koronavírus fertőzés terjedésében? Egy gyereket a családban mindenki tárt karokkal vár, nyilvánvaló a szülei elsősorban. A nagyszülei már hála Istennek nem, mert ők tudják, hogy ez nem jó ötlet.
Nincs. Érdekes, 35 millió fertőzött fölött járunk, és ezeket a kérdéseket mi nem tudjuk megválaszolni. Ugye a légúti terjedés miatt azért nem egyszerű azt meghatározni, hogy ki honnan, hogyan kapta el a fertőzést, pláne, hogy ma már a közösségben terjed. Mégis, hogyha mindenhol maszkot hordok, akkor azért nagy valószínűséggel a közlekedési eszközökön nem kapom el, munkahelyemen, hogyha maszkot hordok és vigyázok magamra, nem kapom el, de az emberek elfelejtik, hogy vannak olyan tevékenységek, amik hát óhatatlanul is veszélyesek lehetnek. A hétvégi közös ebéd vagy vacsora, az esküvők, azok a szórakozóhelyek, ahol nem hordanak maszkot, különböző más családi rendezvények, és óhatatlan módon a fertőzés ezeken a helyeken tud terjedni. Ugye, ha mindenki mindenhol maszkot hordana, akkor sokkal kisebb lenne a terjedés, de hát erre próbáljuk felhívni a figyelmet valamennyien mi szakemberek, akik ezt a betegséget látjuk, és látjuk, hogy mit csinál az ember.
Milyen szerepe van a betegség terjedésében a kézhigiéniának? Az első hullámban szinte mindenki gumikesztyűt hordott, villámszerűen el is fogyott ez a boltokból, mintha a gumikesztyű mára kikopott volna a viseletből, a maszk azonban megmaradt.
Ez hasonlít a gyerekek fertőző képességéhez. Nem tudjuk megmondani. Feltételezzük, hogy a cseppfertőzés mellett különböző fertőző tárgyakkal is terjed a vírus. Magyarul minden, amit megérintünk és fertőzött, szerepet játszhat a terjedésben. Nyilván másodlagos, de csak úgy tudjuk ezt megakadályozni, ha felhívjuk a figyelmet arra, hogy mindenki folyamatosan fertőtlenítsen. Tehát még azt az esélyt se adjuk meg, hogy a fertőzött területekről kapjuk el a vírust. Ezért, hogyha valaki folyamatosan otthon fertőtlenít, akkor ezekkel az egyébként egészen egyszerű fertőtlenítési módszerekkel meg tudja attól védeni magát, hogy különböző felületekhez hozzányúlva megfertőződjön. De bizonyítva, hogy ezek a tárgyak mennyire veszélyes, ez nincsen még. Tehát hasonlóképpen a gyerekek fertőző képességéhez nem tudjuk megmondani, hogy a fertőzött tárgyak mennyire fertőznek. Annyit tudunk, hogy igen, fertőznek, de hogy mennyire az nem.
Van-e alapja annak az elméletnek, hogy van, akiben a torok tájékon megfogódik valahogy a vírus, és nem megy lejjebb? Mert ilyen híreket is lehetett hallani. És ő nem úgy betegszik meg, mint más.
Valóban, de nem tudjuk, hogy egy embernek a szervezetében milyen tényezők játszanak abban szerepet, hogy az egyik ember gyakorlatilag egy enyhen áthával túl van a betegségen, a másik belázasodik, köhög akár 5-10 napig, a harmadik pedig kórházba kerül, vagy intenzív osztályra. Egészen biztos, hogy nem a víruson múlik önmagában, hiszen a vírus az egyforma. Mindenkit ugyanaz a vírus fertőz meg. Lehetett hallani nemrég, hogy ez a mostani járvány ez azért volt ilyen enyhe, most már ugye látjuk, hogy nem enyhe, mert ez a vírus megváltozott, és a fiatalok között terjed, és enyhe tüneteket okoz. Ez nem igaz, ez ugyanaz a vírus. Egyfajta mutáció kialakult a kezdeti kínai vírushoz képest, de ez a vírus is ugyanúgy viselkedik, ugyanúgy terjed, és ugyanúgy dönti le az embert a lábáról. Majd egyszer, ha az immunrendszert jobban megismerik, akkor talán rájövünk arra, hogy mik azok az immunológiai mechanizmusok, amik megakadályozzák azt, hogy valaki súlyos beteg legyen, és mik azok a mechanizmusok, amik hiánya miatt egy másik ember pedig súlyosan megbetegszik.
Sokáig hittünk abban, hogy az ember általános fittségének nagy szerepe van a koronavírus elleni küzdelemben. Ez egészen addig tartott, amíg nem láttunk edzésben lévő sportolókat nagyon súlyosan megbetegedni, akik nyilván sokkal erősebbek, mint egy átlagember. Az általános állapota az embernek számít valamit?
Hát azért ez ritka. Tehát megint ugye a nyilvánvaló egy sportoló, egy színész, egy közismert ember, ha megbetegszik, jobban odafigyelünk rá is. És fölkapjuk a fejünket, hogy egy aránylag fit ember hogy lehet akár súlyos beteg a koronavírustól. De az átlag az nem erről szól. Az átlag arról szól, hogy valóban idős beteg emberek betegszenek meg nagyon. De erre azt tudom mondani, hogy ez nem az influenza. Tehát attól, hogy én helyesen táplálkozom, nem vagyok elhízott sportolok, attól még el fogom kapni az influenzát. Tehát ettől még nem véd meg engem. Nyilvánvalóan vannak azért bizonyos dolgok, amik jót tesznek. Nyilván egy sportos embernek a gyógyulása hamarabb lezajlik, kevésbé maradnak neki maradványtünetek, a rendes táplálkozás. Ugye vegyük figyelembe, hogy ez ellen a vírus ellen semmilyen valódi gyógyszerünk nincsen, tehát például a vitaminbevitellel, a C-vitaminnal, D-vitaminnal, cinkkel, szelénnel, tehát a klasszikus immunerősítőkkel tudjuk magunkat védeni. A D-vitamin nemrég szóba került, mint egy olyan vitamin, ami esetleg megvédhet a vírus vagy a vírus súlyosabb lefolyása ellen. Ezt nem bizonyították, de ha belegondolunk abba, hogy az idősek Magyarországon is nagyon gyakran D-vitamin hiányosak, akkor lehet abban valami, hogy a D-vitamin hiány esetleg súlyosbítja a betegség lefolyását. Ugye a D-vitamint a bőrünkön keresztül a napfénnyel tudjuk magunknak felépítetni, és az idős emberek ritkán mennek ki ugye a szabad levegőre, ritkábban napoznak, tehát náluk előfordulhat egy ilyen hiány. Tehát felhívja a figyelmet arra, különösen télvíz idején az emberek pótoljanak bizonyos vitaminokat, például a D-vitamin ilyen. Hangsúlyozom, nem bizonyították azt be, hogy a D-vitamin hiány egyértelműen súlyosbítja a tüneteket, de ha megnézzük a vérben a D-vitamin szintet, akkor az nagyon látszik, hogy az időseknél nagyon-nagyon gyakran alacsony.
Ugye a D-vitamin bevitelet azt nemzetközi egységben mérik, és óriási viták szoktak lenni még szakemberek között is, hogy mennyi, amennyi elég, és mennyi az, amennyi már sok. Van egy álláspontja az orvostudománynak arról, hogy egy felnőtt ember, meg egy gyerek mennyi nemzetközi egység D-vitamint fogyasszon el naponta, hogy annak legyen értelme?
Ugye meg kell különböztetni a hiánypótlást és a fenntartó dózist. Ugye, hogyha valakinél D-vitamin hiányt észlelünk, akkor akár napi 1000 vagy 3000 egységet is lehet neki adni. Viszont a D-vitaminnal óvatosan kell bánni, mert túl lehet adagolni, és a túladagolásnak központi idegrendszeri szívszövődményei lehetnek. Tehát semmiféleképpen nem szabad hosszú ideig nagy mennyiséget szedni. Az emberi szervezetnek egyébként egy nap olyan 400-600 egység D-vitamin kell. Tehát, hogyha valakinek a raktárai fel vannak töltve, akkor napi 4-600 egységgel az egyensúlyt fel lehet tartani, a pótlásra pedig napi 1000, maximum 3000 egységgel. De ezeket csak ugye szakaszosan lehet venni, nem, semmiféleképpen nem tartom javasoltnak, hogy folyamatosan nagy dózisú D-vitamin szedjen valaki.
Ha jól értem, akkor a pótlásról akkor lehet dönteni, ha az ember előttem tudja, hogy hiánya van. De az ember a saját magának nem szokta tudni, hogy D-vitamin hiánya van, azt meg kell mérni nyilván.
Valóban egy egyszerű vérvizsgálattal ez megállapítható, hogy az alacsony, a normál és a túladagolás is. Úgyhogy ezt mindenképpen javasolt nézni, de ha valaki tudja, hogy nem jár a napra, nagy valószínűséggel úgy gondolja, hogy nem eszik elég gombát és tengeri halat, akkor azért mindenképpen érdemes a D-vitamin pótláson gondolkodni, pláne így járvány idején.
Szlávik János főorvos, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Nyilván nincs két egyforma beteg, az hogyan dől el, hogy ott ki milyen kezelést kap?
Ugye sokat tanultunk erről a vírusról, és talán a legfontosabb a sorrend. Tehát, hogy milyen időpontokban, hogy avatkozunk be. Ma már tudjuk, hogy a favipiravir tablettás kezelést a betegség elején érdemes alkalmazni. Nagyon jól tudjuk azt, hogyha az immun vihar keletkezik, hogy a 7.-8. napon, akkor milyen immunterápiákat adunk. Nagyon jól tudjuk azt, hogyha a beteg súlyos állapotú, akkor intravénás remdezivirrel próbálkozunk. Folyamatosan, ha úgy ítéljük meg, intravénás immunglobulint adhatunk a betegnek, és látjuk azt a pillanatot, hogy mikor érdemes neki például plazmát adni, tehát a gyógyult betegekből kivont készítményeket. Nyilvánvalóan, hogyha a tüdeje olyan borzasztó mértékben károsodik, akkor pedig a szteroidokkal, az immunterápiákkal tudunk javulást elérni. Ezeket egyelőre a korábbi tapasztalatokból tanultuk, illetve hát figyeljük a világot, hogy a világon máshol ezt hogy csinálják, de úgy tűnik, hogy annyira új ez a vírus, hogy egyelőre még mindig csak ezek a terápiák állnak rendelkezésünkre, illetve nagyon sok országban próbálkoznak vadonatúj gyógyszerekkel klinikai vizsgálatok keretében, de hát ezekre még jó néhány hónapot vagy akár évet kell várni, hogy törzskönyvező legyenek egy országban. Ugye,
tapasztalatok felhalmozódásából az következne, hogy ma jobbak a gyógyulási esélyei egy koronavírusos súlyos állapotú betegnek. Így van, jobbak ma?
Jobbak. Ugye azt kell, hogy mondjam, hogy a lélegeztetésük is egy nagyon komoly szakértelmet kíván. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy az illetőt ráteszik a lélegeztetőgépre, és akkor ott a gép szuszogtatja, hanem mindenféle más technikák is vannak. A forgatás, az oxigénadás, a szteroid kezelés, a szövődmények kezelése, és ezt a járvány eleje óta az intenzív osztályos kollégák folyamatosan tanulták. És azt kell, hogy mondjam, hogy ma már jobb esélyek vannak, bár ne felejtsük el, de ezt talán említettem korábban, hogy az emberi szervezet saját magát gyógyítja meg, mi csak segítünk neki, hogy ez hamarabb megtörténjen, és meg tudja magát gyógyítani. És ez abszolút igaz a lélegeztetett betegekre. Magyarul lélegeztetni kell addig, amíg a vírus ki nem megy belőle, ki el nem tűnik a szervezetéből. És utána tudni kell a beteget újra feléleszteni. Úgyhogy ezek mind olyan speciális tudások, amik azokban a centrumkórházakban, ahol koronavírus betegeket nagy számban ápoltak, nagyon nagy tudás halmozódott föl. Tehát a Korányi Intézetben, nálunk a Délpesti Centrum Kórházban, az egyetemen, a János Kórházban, és hát ahogy elnézem, sok-sok kórházban így lesz, hiszen a betegszám szépen lassan azért emelkedik.
Hány ember kell ahhoz, hogy egy lélegeztetett beteget szinten tudjanak tartani? Arra gondolok, hogy egy 10 órás alvás után az ember tudja magát úgy érezni, mint akit bottal vertek agyon, alig bír fölkelni az ágyból. 3 hét után az valószínűleg egy összemérhetetlenül rosszabb fizikai állapot lesz.
Ez így van. Ezért hoztunk létre a lélegeztetett betegek gyógyulása után egy rehabilitációs részleget, ami egy rendkívül komplex kezelést ad. Ezeket az embereket borzasztóan nehéz visszavezetni a normál életbe. Ehhez gyógytornászok kellenek, pszichológusok kellenek, ugye azt a traumát átélni, hogy egy ilyen halálközeli élményük volt a lélegeztetőgépen. A táplálásukat máshogy kell megoldani. Borzasztóan legyengülnek. Ugye egy lélegeztetett beteget próbálunk mesterségesen táplálni, de ez nyilvánvalóan nem fogható egy normál táplálkozáshoz. Tehát egy több hetes komplex folyamat része, hogy ők utána vissza tudjanak térni a családjukhoz, esetleg a szociális otthonba, ahonnan jöttek. Tehát ez egy nagyon komplex dolog, és mindenhol a világon ezt így csinálják, hiszen ez egy nagyon megterhelő betegség, ami még a fiatalokat is megterheli. Tehát ne csak az idősekről beszéljünk, hanem azokról a fiatalokról, akik mesélik, hogy hetekig nem tudnak magukhoz térni, mert úgynevezett krónikus fáradtság szindrómában szenvednek. A krónikus fáradtság szindróma az nagyon sok vírusbetegséggel megfigyelhető volt, és ez így van a új típusú koronavírussal is. A betegek 10-15%-a hosszú heteken, hónapokon keresztül alvászavarral küzdő, izomfájdalmakkal, koncentráció készség hiányjal, tehát borzasztó sok olyan dologgal, ami mutatja, hogy ez mennyire súlyos betegség, és mennyire nehéz belőle felépülni. Ráadásul ennek az egész folyamatnak egy nagyon komoly lelki vonatkozása is van. Tehát azok az úgynevezett posztraumás stressz szindrómák, hogy egy fiatal, egyébként egészséges embert megcsap a halálszele, nagyon-nagyon komoly szorongással, depresszióval, hallucinációkkal járnak, ami miatt elég gyakran még pszichológushoz is kell járni. Mind-mind mutatja, hogy mennyire komplex megbetegedésről van szó, és senki nem mondhatja, hogy ez a betegség olyan, mint egy influenza.
Valóban átéli egy súlyos állapotú koronavírusos beteg azt, hogy megcsapja a halálszele? Mert én úgy képzeltem eddig, hogy addigra, amikorra ezt átélhetné, már eszméletlen, és benn van az intenzív osztályon.
Igen, de beszélgettünk erről a fulladásról. Ugye az egyik legszörnyűbb dolog, ami az emberi szervezettel történhet, ha nem kap levegőt. Tehát nem akarok példákat sorolni, hogy hol használják a fulladást vagy a fullasztást, de az egyik legmegrázóbb dolog. És ez ugye az intenzív osztályra kerülés előtt ők megélik ezt a bizonyos fulladásos élményt. Nem csoda, hogy sokszor pszichológusok segítségére van utána szükségük.
Említette, hogy nincs még koronavírus ellen törzskönyvezett gyógyszer, de hogy folynak ilyenkor a gyógyszerkísérletek, amikor járvány van, nehéz elképzelni, hogy volna placebóval kezelt kontrollcsoport?
Hát nem könnyű, ez így van. Mondjuk ne felejtsük el, hogy a betegség magától is gyógyulhat. Tehát, hogyha az immunrendszer segítjük, a betegek megkapják a tüneti kezelést, akkor magától is gyógyulhatnak, és ez a magától gyógyulás ilyenkor a placebo kar. De hogyha súlyos állapotban van, akkor ezt nagyon nehéz elképzelni. Úgyhogy nagyon nehezen is mennek, éppen ezért ezek a klinikai vizsgálatok. De hát sajnos egy gyógyszert járványos időben csak klinikai vizsgálatokkal tudunk kipróbálni. De természetesen nagyon-nagyon nehezen megy nálunk is. Rengeteg készítmény érkezik az országba, hogy próbáljuk ki, mert ugye a kezdeti eredmények szerint hatékony lehet, de tényleg nincsen könnyű dolgunk, ez így van. De én remélem, hogy azért bármennyire is nehezen megy, de csináljuk, és lesz most már majd egy hatékony gyógyszer is.
A remdesivir és a favipiravir mellett van-e a célegyenesben olyan gyógyszer, amihez nagy reményeket fűznek, de még nem ért véget a vizsgálata sehol?
Nem nagyon. Immunterápiák vannak. Tehát hasonlóképpen, hogy a korszerű hematológiai és daganatos betegek kezeléséhez az immunrendszer oldaláról próbálnak meg a kutatók beavatkozni. És az immunterápiáknál látok olyan immunszereket, monoklonális antitesteket, amik úgy tűnnek, hogy hatékonyak, de ezek miután végig kell menni a fázisokon, ezek csak vagy év múlva lesznek majd elérhetőek, addigra meg már lehet, hogy nem is lesz járvány. Ezért keresik a kutatók óriási sebességgel azokat a már meglévő gyógyszereket, amik jelenleg rendelkezésünk rának, hogy ugyan már egy közülük nem lehet alkalmas a koronavírus ellen, így találták meg egyébként a remdesivir, így találták meg a favipiravir, és így keresgélnek még mindig, hogy hát ha van egy, ami esetleg hatékony lehet. Ilyenkor az a baj, hogy például a Trump elnök által szedett hidroxiklorokvin kémcsőben tökéletesen elpusztítja a koronavírus. Az emberi szervezetben pedig úgy tűnik, hogy teljesen hatástalan.
De kémcsőben...
Nehéz ilyenkor is ugye megtalálni a rendes megoldást, mert nem úgy viselkedik az emberi szervezet, mint a kémcső.
Vakcina van-e most az önismeretei szerint elérhető közelségben, ami alatt azt értem, hogy a jövő év elején elérhető lesz-e?
Rengeteget beszélnek a vakcinákról, és én mindig azt szoktam mondani, hogy senkinek képzelje, hogy a vakcinakutatást azt január 4-én kezdték a világon. Ezek a vakcinák, amik jelenleg fázis 3 stádiumban vannak, ami azt jelenti, hogy most már több 10 000 emberen járványos körülmények között próbálják ki, ezek egy hosszas kutatási folyamat eredményei voltak. Tehát ez például az a vakcina, ami jelenleg már törzskönyvezett egy-két országban, az hosszú évekkel, vagy akár évtizeddel ezelőtt kezdték el kipróbálni. És próbálgatták már ugye Ebola ellen, Zika vírus ellen, és amikor kiderült, hogy itt ez az újfajta koronavírus, egész egyszerűen azt a részt, ami a vakcinában ugye a egyik vírushoz tartozott, lecserélték a koronavírusra. És ahogy működött például ez a bizonyos kívülről bejuttatott adenovírus az Ebola ellen, úgy tűnik, hogy működik a koronavírus ellen is. Tehát senki ne kételkedjen abban, hogy itt egy egészen újfajta emberkísérletről van szó. Ezek már benn voltak a fiókban. Na most természetesen azért vannak egészen újfajta technikák is, amik viszont képesek ilyen rendkívüli gyorsasággal végigmenni a klinikai fázisokon. Ugye legalább hatféle oltóanyag van. Attól függően, hogy a vírusnak az RNS-ét használja, a DNS technikát használ, magában az influenzához hasonlóan elölt vírusként viselkedik, vagy egy aktív, más típusú vírust adnak be az emberre, ami segít a koronavírus ellen, vagy egy nem szaporodó vírust adnak be, vagy a vírusnak csak egy fehérje darabkáját adják be. Tehát ezek mind-mind olyan stádiumban vannak, hogy ezek közül körülbelül én úgy gondolom, hogy olyan 5-6 az jövő év elejéig elérhető lesz a világ számára. Ugye ez nem azt jelenti, hogy addigra már Magyarországon oldhatnak, hiszen ezeket le is kell gyártani.
Hogy fogja eldönteni remélhetőleg egy szakember, hogy ha mondjuk ez a 6 elérhető, akkor abból melyiket kell valakinek fölvenni? Én hallva a fehérje darabka kifejezést, picit megrémültem.
Ez egy jó kérdés. Én a DNS-en szoktam meg az RNS darabon megrémülni, hogy beadnak nekem egy olyan hírvívőt, amin keresztül majd az én szervezetem fog ellenanyagokat gyártani. Ugye a legegyszerűbb az az influenzánál alkalmazott módszer, amikor fogják az egész vírust és inaktiválják. És akkor a vírus nem tud szaporodni, és belém beoltanak engem egy egész vírussal. De minek oltanak be engem egy egész vírussal, amikor ennek a vírusnak egy aprócska darabjája is, egy darabja is esetleg hatékony lehet. Na most ezt nagyon nehéz meghatározni, hogy most az ember éppen melyiket fogja. Én azt hiszem, hogy azt fogjuk adni, amelyik a leghamarabb érkezik. Én bízom benne, hogy ebből a 6-ból, de egyébként 140 van kutatási fázisban, nagyon sok hatékony lesz. Ugye arról van szó, hogy az emberi szervezetet arra fogják késztetni, hogy ellenanyagokat gyártson a vírus ellen, mint általában a vírus elleni vakcináknál. Nem az a kérdés, hogy mennyire lesz hatékony, hanem hogy egyáltalán mit csinál. Tehát megakadályozza azt, hogy én megfertőződjem. Vagy megakadályozza azt, hogy súlyos állapotba kerüljek, vagy hogy meghalljak. Nem tudom, hogy egy oltás kell-e belőle, vagy kettő. Legtöbbből egyébként általában kettő egymástól egy olyan 28 napos eltéréssel beadott oltásról van szó. Ezek mind-mind nyitott kérdések. Nemrégiben csináltak egy vizsgálatot idős embereknél. Ugye ez nagyon fontos, mert tudjuk azt, hogy az idős emberek immunrendszere máshogy reagálhat az oltóanyagra, mint a fiatalok. Ugye általában a fázis 1-2 vizsgálatokat fiatal embereken csinálják. Egyébként a legutóbb lezajlott vizsgálat azt mutatta, hogy idős embereknél ugyanolyan jó immunválasz alakult ki erre a fajta vakcinára, mint a fiatalokban. És ez nagyon-nagyon jó hír, mert ez azt mutatja, hogy igenis hatékony lesz az oltás idős embereknél. De nem tudjuk, hogy gyermekeknél mennyire hatékony, hogy terheseket lehet-e oltani. Számtalan nyitott kérdés van. Köztük az egyik legfontosabb, meddig véd az oltóanyag? Ugye az influenza oltás a változékonyság miatt minden évben ismétlendő. A koronavírus oltásnál a legpesszimistább forgatókönyv szerint fél évente újra kell majd oltani az embereket ahhoz, hogy hatékony védettség alakuljon ki. Ezek mind-mind olyan kérdések, amikre ma még nincs meg a válasz. Legalább tavaszig, ha nem tovább erre várni kell.
Egy átlagember akkor fog hozzájutni az oltáshoz, amikor az egészségügyiek, azaz ön meg a kollégáim már vására vitték a bőrüket, és önökön kipróbálták, mert valószínűleg önök fogják első körben felvenni az oltást.
Ugye feltételezik, hogy először az egészségügyi dolgozókat, azokat az embereket oldják be, akik az állam működéséért felelősek, illetve hát a legsúlyosabb rizikócsoportba tartozókat, tehát az idős beteg embereket. Nem tudja senki, hogy ez hogy fog lezajlani, de tény az, hogy nem véletlen, hogy ezeket a még fázis 3 stádiumban lévő oltóanyagokat elkezdték gyártani. Tehát nagyon sok ország megbízott olyan fejlődő országban lévő gyógyszergyártókat, hogy előre gyártsanak le több 100 millió darabot, hogy amennyiben kiderül az oltásról, hogy hatékony, azonnal a rendelkezésre álljon. Magyarország is ugye lefoglalt többféle oltóanyagot, ami azért izgalmas, mert nem tudjuk, hogy melyik. Egyébként én úgy gondolom, hogy ha egy szabályosan végigvitt klinikai vizsgálatot egy oltóanyaggal végigvittek, akkor abban mindenki megnyugodhat, hogy a hatékonyságával nem lesz baj, hiszen ezt vizsgálni fogják. Nem lesz baj a mellékhatás spektrumával, hiszen azért nagyon sokféle oltóanyag van már most is a világon, és látnunk kell azt, hogy nagyon súlyos mellékhatása nincsen, és ugye ne felejtjük el, itt járványról van szó. Itt nem arról van szó, hogy az oltás 1 millió embernél milyen mellékhatást okoz, hanem hogy mennyire védi meg az emberiséget a koronavírustól. Ez sokkal nagyobb a tét. Minden oltásnak lehet mellékhatása, ugye nyilván enyhe mellékhatása a beadás helyén, egy kis izomláz, egy kis láz, egy kis valamilyen hőemelkedés, fájdalom, hát ezek eltörpülnek az oltás hasznától, hogy megakadályozunk egy olyan világjárványt, amiben eddig több mint 1 millió ember halt meg.
Még nincs itt, de már jön a szezonális influenza. Az ellen való időszakos oltás az segít valamit a koronavírus ellen nekem, vagy csak az orvosnak segít a tüneteket elkülöníteni, hogyha influenza elleni oltásom van, és rosszul vagyok, akkor alig, hanem koronavírusos vagyok.
A déli féltekén lezajlott egy olyan koronavírus járvány, ahol az influenza is jelen volt. Viszont a maszk használat, a fertőtlenítés, a bezártság, az emberek csoportosulásának a meggátlása miatt nem tudott nagy influenza járvány kialakulni. De azért volt. Tehát megfigyelték azt, hogy aki egyszerre volt koronavírusos és influenzás, az kétszer olyan nagy eséllyel halt meg, mint hogyha csak önmagában koronavírus fertőzött lett volna. Tehát a két vírus együttesen drámaian emelte a halálozást. Nem volt sok ilyen eset, de látszik, hogy mindenképpen meg kéne akadályoznunk azt, hogy különösen egy rizikócsoport tartozó 60 év feletti idős betegember megfertőződjön influenzával. És erre egyelőre egyetlen esélyünk, hogyha beoltjuk őket. Ha beoltjuk őket, akkor tudjuk, hogy nem 100%-osan, de nagyon nagy valószínűséggel nem fognak megfertőződni, vagy ha megfertőződnek, nem kerülnek súlyos állapotba. Én úgy veszem észre, hogy amióta szóba került az, hogy a következő szezonra oltassa be magát mindenki az influenza elleni oltással, sokkal több ember beszél arról, hogy be fogja magát oltani. Az Egyesült Államok egészségügyi hatósága minden 6 hónapnál idősebb embert neki javasolja az oltást, mindenkinek. Én azt szoktam mondani Magyarországon, ugye ezzel a 20-25%-os átoltottsággal, hogyha ezt meg tudjuk duplázni, az már egy hatalmas szó lenne, de én azt szoktam mondani, hogy az oltás elsősorban csecsemőknek, 60 év felettieknek, krónikusan beteg embereknek, terheseknek javasolt, tehát akik valamilyen rizikócsoportba tartoznak, hiszen náluk azért nagy veszélye van az influenza szövődményeinek, de ha be van oltva az illető, akkor egy lázas megbetegedés esetén az orvosnak rendkívül sokat segít, hogyha gyanítjuk azt, hogy akkor ez nem influenza, hanem koronavírus, és azt szerint kezeljük az illetőt.
Időnyereség, ez akkor az orvos tudja, hogy azonnal koronavírusra kell tesztelni? Vagy nem kezd el?
Így van. Vagy hogyha súlyos állapotba kerül, akkor kórházba kerül, könnyebb kezelni. Hogy az influenza ellen sincsenek igazán hatékony gyógyszereink. Vannak tabletták, amiket ott is csak a betegség első néhány napjában szedve lehet csökkenteni a tüneteket, de hasonlóképpen valódi gyógyszerünk nincs rá. Oltásunk van, és remélem nem sokára a koronavírus ellen is lesz.
Egy gyógyszerek közül nagyon sok minden vén nélkül kapható a patikában is. Mi az, amit otthon, ha koronavírusos szerű tüneteink vannak, lázasak vagyunk, akkor szedhetünk, és mi az, amit ne szedjünk? Mert erről is vannak nézetek, hogy melyik a jó, melyik a nem jó.
Igen, a járvány elején volt egy kis félreértés a lázcsillapító gyógyszerek használata körül. Ma már tudjuk, hogy valamennyi lázcsillapító hatékony lehet. Tehát ezt tüneti kezelésnek hívják. Tehát igenis tessék sok folyadékot fogyasztani, igenis, ha magas lázunk van, vegyünk lázcsillapító tablettákat, folyadékokat a patikában, és azt szedjük. Gondoskodjunk a vitaminpótlásra, ami itt különösen fontos. A C-vitamin, a nagy dózisú C-vitaminnak a védőhatását nem igazolták, de önmagában a vitaminbevitel mindenképpen hasznos lehet. A korábban említett D-vitamin, immunerősítők, ezeket tudjuk tenni, otthonunkban a vírus ellen, illetve hát a járványt próbáljuk meg nem tovább gerjeszteni, tehát maradjunk otthon. Semmiféleképpen nem menjünk betegen dolgozni vagy iskolába.
Ugye az egészségügyi dolgozók létszáma értelemszerűen nem nő együtt a covidos megbetegedések számával. Hol van egy egészségügyi ellátórendszer képességének a határa? Hogy lehet ezt meghatározni?
De én remélem, hogy ezt nem kell majd feszegetnünk. Tehát semmiféleképpen nem szabad odáig eljutni, hogy egy koronavírus beteget ne tudjunk lefektetni. Ezért kellett a kapacitásokat úgy meghatározni, hogy még a legrosszabb forgatókönyv esetén is a betegeket tudjuk kórházban ápolni. Ugye én nagyon rossz jós vagyok, tehát én nem tudom megmondani, hogy hány ágy, hány intenzív ágy kell ahhoz, hogy ezt a járványt túléljük, de egyelőre például nálunk a Délpesti Centrum Kórházban, a Szent László Kórház, illetve az István Kórház telephelyen meghatározott számú ágyat szabadítottunk fel a betegek ápolására, és ez már megtelt. Intenzív kapacitás van még, ugye nem lehet egy néhány kórházra korlátozni egy ilyen országos járványt, úgyhogy folyamatosan nyitnak azok a kórházak, ahol koronavírus betegeket fognak ápolni, de én messze nem szeretném, vagy nem szeretném azt látni, mint ami Észak-Olaszországban volt, hiszen nagyon-nagyon sokat tanultunk a vírusról és a járványról, a védőfelszerelések használatáról, a betegek kezeléséről, arról, hogy hogy tudjuk a dolgozóinkat megvédeni a vírustól, a betegeinket hogy tudjuk megvédeni a vírustól. Ezek mind-mind olyan dolgok, amiket korábban egyébként mi itt az infektológiai osztályon tudtunk, hiszen mi fel voltunk arra is készülve, hogy Magyarországra érkezik olyan légúti kórokozó, ami esetleg tovább terjedhet, gondolok itt például az ebolára, vagy a közel-keleti koronavírusra. Tehát a dolgozóink egy része ki volt képezve arra, hogy hogy kell védőruhát használni, hogy kell felöltözni, hogy kell vigyázni egy olyan beteggel, akinek valamennyi testedve fertőző lehet. Ezt a tudást próbáltuk átadni a többieknek, orvosoknak, nővéreknek egyaránt, és talán ezért van az, hogy nálunk nagyon alacsony a kórházi fertőzéseknek a száma.
Elkerülhető az, hogy a koronavírus miatt felszabadított ágyak más betegségtípusban szenvedőket sodorjanak veszélybe, magyarul ellátatlanul maradjanak?
Nyilvánvalóan beteg nem maradhat ellátatlanul. Tehát nem szabad, hogy a betegeknek a másik fele az amiatt károsodjon, mert hogy koronavírus fertőzés van. Ezt rendkívül nehéz megoldani, de meg kell tudni akadályozni. Nyilvánvalóan egyes kórházakban felütheti a fejét a más osztályokon és a vírus, ugye ezt láttuk. Ilyenkor izolálni kell a betegeket, azonnal el kell különíteni, és meg kell akadályozni, hogy nagyobb kórházi járvány kialakuljon. Ez ugye a tavaszi hullámban látható volt, hogy az idős otthonokat mennyire fertőzte ez a járvány. Pont azokat kell védenünk, akik a legesendőbbek, a betegek, az idős otthonok lakói. Ez egy hatalmas munka, de van hozzá megfelelő védőfelszerelés és tudás, hogy ezt el tudjuk végezni. És egyelőre úgy látom, hogy ez jól megy, bár mondom, én nem vagyok jó jós, nem tudom, hogy ez a járvány hogy fog alakulni tovább Magyarországon, de egyelőre meg kell tudnunk akadályozni, hogy még nagyobb járvány legyen. De
a kórházi beteg forgalom az a koronavírus járvány alatt hogy alakult? Mi azt tapasztaljuk egyszerűen, emberek, hogy nem nagyon megyünk orvoshoz kisebb-nagyobb problémáinkkal, mert hát azt tanultuk, hogy ilyenkor nem kell rendelőbe ide-oda járni, ahol más betegekkel találkozunk. A bejövő számok egy kórházban ugyanígy lecsökkentek a nem koronás esetekben?
Valóban. Tehát a Magyarországon korábban jellemző volt, hogy az emberek túl sokat járnak orvoshoz. És ez talán furcsán hangzik, de ebben lehet valami. Tehát más országokkal összehasonlítva magyar szeretett az orvoshoz járni. Na most ezt most semmiféleképpen nem kell csinálni. Úgyhogy úgy látom, hogy tényleg csak az megy orvoshoz, akinek muszáj, tényleg csak azt kezeli kórházban, akiket muszáj. De egyébként ezt nagyon nehéz megmondani, mert mi, aki fertőző betegségekkel foglalkozunk, ugye ezt én nem nagyon látom most. Tehát próbálunk úgymond távgyógyítani ugye a telemedicina formájában, és ez nagyon sokszor működhet. Tehát a telemedicina borzasztóan előre tört így a koronavírus járvány idején, látszik ezt a házi orvosoknál, de a szakorvosoknál is. Tehát valóban csökkent a hozzánk beáramló betegek forgalma. Nyilvánvalóan a fertőző betegeknél ez nehezebben megoldható, de én a saját szakmámban, a trópusi betegségekben ezt ugye abszolút látom, hiszen szinte senki nem utazik jelenleg trópusi országokba. Úgyhogy például a szakmámnak ez a része egyelőre még várat magára, hogy újraéledjen. Tehát nagyon szeretném minél hamarabb látni, hogy trópusi betegségekkel kell foglalkoznom. Olyan magyar emberekkel, akik trópusi országokban nyaraltak és jókedvűen hazajönnek, és sajnos egy-egy fertőzést összeszednek.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Szlávik János főorvos, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin, Illis László, Farkas Dávid felelős szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.